megjelennéktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Sámuel második könyvében, a 12. fejezetben, az első verstől a 14-ig a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhait és a marháit, sajnálta, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júdea házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita óriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita óriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, tragikus történet ez a mai. S mint minden tragikus történet, telve van tanúságokkal. Tudom, hogy a harmadik évezred elejé ember lelke az tragédiákra edzett. Nehéz talán kihámozni, mi is a tanulság egy-egy történetből, amikor nemhogy naponta, de óránként vagy fél óránként bombáznak minket a hírrel, és ahogyan azt tudjuk, a hír nagy része nem pozitív, hanem negatív, romboló, arról tudósít, hogy mi ebben a világban az, ami nem úgy alakult, ahogy az ember azt a lelke mélyén kívánta volna. És ez mind-mind erőt vesz el tőlünk. Klasszikus példa, Dávid király példája. Dávid király a hatalomba kerül, és nincs olyan pozíció, amely a hatalom révén az oda jutott embert ne deformálná. Keveseknek adatik meg a világ történelemben, hogy a pozícióval járó hatalmat úgy használják fel, ahogyan azt az Isten is gondolta, azaz a közösség építésére. Ez a történet úgy egészében, és azért is ennyire megragadó, mert a bűn hatalmáról szól. A bűn hatalmáról. A bűn, ami sokkal szövevényesebb, mint sem gondolnánk. Hiszen ez a történet nem csak Dávid király egyetlen szexuális területen elkövetett bűnéről szól. Sokkal többről van ebben a történetben szó. A birtoklási vágy az, ami eluralkodott ő rajta. Pedig ő volt Izrael királya. Azon a bizonyos létrán. A legfelső fok az övé volt. Csak az övé. Mindent megkaphatott, és a minden nem volt elég neki. Sőt, Isten kiválasztotta őt erre a posztra. De ez sem volt elég neki. Nem csak arról van szó, hogy birtokolni kívánta az ő testőrparancsnokának a feleségét. Belekeveredett hazugságokba, és a vége gyilkosság lett. Emlékezzünk csak vissza, ahogyan próbálja rávenni Úriást arra, hogy menjen haza az ő feleségéhez. Úriás pedig, hiszen egy rendkívül hűséges emberről van szó, a testőrparancsnokról, ez egy abszolút bizalmi állás, inkább ott fekszik, hűségesen, mint egy kutya a királyi palota lépcsőjén, és nem megy haza, mert azt mondja, hogy ha az én embereim kint helytállnak a csatában, akkor én nem mehetek haza a feleségemhez. Abszolút közösségi ember. Tisztában van a feladatával, tudja, hogy mit kell tennie. A király pedig nem tudja, hogy mit tesz. Eljut odáig, amikor szorul a számonkérés hurka az ő életében, hogy belekeveredik egy gyilkosságba. Ez valóban gyilkosság. Manapság, mivel a jog befurakodik mindenhova, oda is, ahol nem a jog alapján, hanem a szeretet alapján kellene alakítani az életet. A jog különbséget tesz gyilkosság és emberölés között. Van ebben persze koncepció is. De itt Dávid király esetében egyértelműen gyilkosságról van szó, sőt, mi több, a gyilkosságnak minősített esetéről, hiszen aljas indokból előre kitervelten, és tulajdonképpen különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságról van szó, hiszen az első sorba küldi Úriást, ahol a statisztika szerint mindig igen nagy volt az elhullás. Mindezután elveszi Úriásnak a feleségét. A közfelfogás, az általános erkölcs, mit sem tudva a titokban elkövetett dolgokról, erről a bűnről, azt mondja a királynak, lám-lám, milyen rendes ez a király. Elvette az özvegyet, gondoskodik ezentúl az özvegyről. De a bűn hatalma szövevényes. A bűn nem csak a személyiségünknek egy részét, a bűn az egész embert kontrollálja. Ezért tudom nehezen elképzelni azt, hogy aki emelkedőn átlépi a záróvonalat, aki gyorsan hajt, aki nem tartja be a közlekedési rendszabályokat, az egyébként mindenkivel szemben tisztelettudó, szeretetteljes és becsületes adófizetője ennek az országnak. És mellette természetesen hűséges, jó férj vagy feleség. ha valaki embertelen az egyik részében az életének, ugyanúgy embertelen és önző a másik részében is. A bűn hatalma szövevényes. Összefügg mindennel, az egész embert kontrollálja. Dávid király maradt. Senki nem tudott semmit erről a mocskos ügyletről. Továbbra is ő volt a törvénylátó napon az a közjogi méltóság, a legfelsőbb, aki elé hozták az ügyeket, és ő döntött. Mint a jogosság és az igazság őre és megtestesítője. Sőt, el tudom képzelni, hogy Dávid király maga is elhitte, tulajdonképpen rendben van minden. Nem egy magyarázat próbálja kisebbíteni Dávid király bűnét. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azért ez a Betsabé azt jelenti, hogy a bővelkedés leánya, ez a Betsabé nagyon jól tudta, hogy a király mikor teszi a délutáni sétáit, és éppen akkor ment fürdőzni, hogy a király megláthassa őt. Egy zseniálisan elkészült szobor, fából készült szobor jut eszembe, amit szoktam mutatni a gyermekeknek ezzel a történettel kapcsolatban. Egy láthatóan attraktív zsidó nőt ábrázol ez a szobor, és a tekintete az nagyon céltudatos. Mintha belefaragta volna a szobrász, hogy én királyné akarok lenni. Az igazság azonban az, hogy hiába próbálkozott Dávid király bármiféle mentő magyarázatot önmagára és Betsabére kitalálni, hogy tulajdonképpen ő csak Betsabét magához engedte, hiszen ez a Betsabé szeretetre vágyott, nem kapta meg azt a figyelmet, azt a szerelmet az ő férjétől, ami járt volna neki. És hát ezek a szerencsétlen körülmények. És már meg is történt az, amit úgy nevezünk, hogy a bűn viszonylagossá tétele. Ez a történet, ez a tragikus történet azonban telve van tanulságokkal. Először is azt mondja el, hogy a bűnnek generációkon átívelő hatalma van. Mindenki ismeri ezt az igét. Isten megbünteti a fiakat harmad és negyedízig az apák bűnéért. Olyan sokszor mondják ezt, hogy igen, igen, itt is látszik, hogy az Isten milyen igazságtalan. Miért bünteti meg a fiakat az atyák vétkeiért. Aztán modernkori pszichológia kiderítette, hogy valóban egyszer minden napvilágra kerül. Kiderült, hogy a pszichológia is igazolja azt a törvényt, hogy a titkok, a bűnök, azok deformálják a családot. Hiszen félelemben él mindaz, aki ismeri a titkot. Csak ki ne derüljön, csak számon ne kérjenek. Hazugságban felnőtt gyermek maga is hazuggá válhat, vagy ahogyan a példákat láthatjuk, a mai magyar valóságban is hazuggá válnak. A bűnnek ilyen ára van. Bizonyára sokan ismerik Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című könyvét. Valamikor talán olyan 11-12 éves lehettem, amikor leemeltem otthon a polcról ezt a könyvet, és teljesen véletlenül azt a szakaszt olvastam el, amikor ez a szerencsétlen fiú, ez a jogász, Raskolnikov, elrejti a baltát. Elrejti a baltát a kabátja alá, és elindul, hogy ezt az öreg lányt, aki uzsora kamatot szed, és mindenkinek az életét megkeseríti, hogy most kioltsa az életét, és elvegye a pénzét, és aztán majd, amikor minden elül, ő tulajdonképpen becsületes tagja lesz ennek a világnak. Dosztojevszki csodálatosan írja le azt a lelki vívódást, ami lejátszódik az alatt a 11 nehány nap alatt, ha jól emlékszem, talán 11 napról van szó, amikor is aztán végül feladja magát ez a fiú. Mert nem tud úgy élni, hogy benne van ez a bűn. Mert a bűnnek a legnagyobb terhe az, hogy elválaszt a közösségtől. Na ezt nem tanítják. Ezt nem akarja a mai ember komolyan venni, hogy a bűn az elválaszt a közösségtől. Teljesen mindegy, hogy mekkora az a bűn. Nyilvánvaló, hogy egy kicsi bűn is szép lassan elhajlíthat a közösségtől. És miért van az, hogy ebből az országból menekülnek ki a fiataljaink? A jobb megélhetés reményében persze. Nem csak arról van szó, hogy nagyobb falatot kívánnak harapni az élet zsíros kenyeréből. Sokkal inkább arról van szó, hogy az álmaikat lopták el, a jövőjüket, és elválasztották őket attól a közösségtől, amiben az ember megéri az emberségét, megélheti az emberségét. Ezért fontos a gyülekezeti közösség, ezért fontos a családi közösség. A hozzáértők azt mondják, hogy tulajdonképpen az a családmodell, amit mi családnak nevezünk, az már igazából nem is létezik, már nem is működik, csak úgy papíron van. A bűn elválaszt a közösségtől, és ez iszonyatosan kínzó lehet. Ahogyan Dosztojevszki leírja, hogy a magány súlya alatt összeroppan az egyén, ugyanez történik ebben a világban is. Az egyén összeroppan a magány súlya alatt. Annyira szeretne az az egyén, aki azt mondja, hogy nem kell nekem a közösség, majd én kezembe veszem sorsom irányítását, majd én sikeres leszek, és aztán, amikor eljut a sikerei csúcsára, amik halmok csupán, akkor rádöbben arra, hogy egyedül maradt. És mit ér a siker, ha az ember egyedül maradt, és nem tudja megosztani senkivel? Valóban ez a történet telve van feszültségekkel. Egyrészt az az igazságérzet, hogy fölugrik a trónból Dávid király, és azt mondja, hogy halállal kell lakolnia annak az embernek, aki megcselekedte ezt a disznóságot. Aztán kiderül, hogy róla van szó. A 13. versben így olvashatjuk, akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Az Úr ellen vétkeztem. Kimondani azt, hogy az Isten ellen vétkeztem, nem olyan egyszerű. De tulajdonképpen minden embernek erre a pontra kellene eljutnia. Hogy az Isten előtt ki tudná mondani azt, hogy Uram, vétkeztem ellened. Te az életre teremtettél, és én a halált választottam. Te arra választottál ki, hogy emeljek, és közben pedig lehúztam. Azt gondoltam, hogy majd azokkal a talentumokkal, amiket adtál nekem, én magam tudok gazdálkodni. Elfelejtettem azt, hogy bármennyire is erőlködöm, ha nincs áldásod benne, akkor nem jutok egyről a kettőre. Akkor nem tudom megduplázni. Akkor csak az marad, amit adtál. Vétkeztem az Úr ellen, mondja Dávid. De az Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ebben a világban a törvény összetartja a világot. És a törvényt nem iktatja ki a bűnbocsánat. Hiába bocsájtunk meg egymásnak, nem tudunk úgy élni, hogy ne jusson eszünkbe, hogy a másik ember mit követett el ellenünk, vagy pedig annak az embernek ne jusson eszébe, hogy mi mit követtünk el ő ellenük. Ugye milyen erős a bűn hatalma, és milyen szövevényes, és mennyire kiszámíthatatlan. Mert bizonyára akkor fog eszünkbe jutni, vagy a másiknak akkor jut eszébe, amikor nem is gondolja, amikor nem is várjuk. És a bűn tarol. A bűn visszanyom. Ha ki tudjuk mondani azt, hogy vétkeztem az Úr ellen, akkor megtörténik a fordulópont. Onnantól kezdve képesek vagyunk a jóvátételre. Ez az, amiről úgy általában a keresztény ember hallgat, hogy az elkövetett bűnt jóvá kell tenni. Hogy amit tettem a közösség ellen, és megsebeztem a közösséget, bizony azt jóvá kell tennem. És aki igyekszik jóvá tenni élete hátra lévő részében, az talán élete végén még közmegbecsülésnek is örvend. De az ilyen ember mindvégig alázatos marad. Mert egyszer az ő életében már beérett a bűn, és az meghajlította az életét. Teljesen fölösleges vitatkozni azon, hogy mely bűnök azok, amelyek elérik azt a határt, hogy sértjük vele a közösséget. A legkisebb bűn is sérti a közösséget. Nem sokára azt tudjuk majd mondani a bűnvalló imádságban, amit így is tanítunk konfirmandusainknak, hogy a bűn az nem csak a rossznak a megcselekvése, hanem a jónak az elmulasztása. Ha elmulasztottuk a jót, azzal is a közösség ellen vétettünk, az élet ellen, amit Isten adott nekünk. Nátán példázatában sok egyéb bölcsesség is található. Érdemes elővenni Sámuel második könyvének 12. fejezetét, és ízlelgetni azokat az őszinte mondatokat és szavakat, amelyeket a Biblia elénk tár. Talán találunk benne olyan útravalót és segítséget, amely segít minket abban, hogy segítséget adjunk másoknak, és talán önmagunknak is, hogy újra visszataláljunk Istenhez, és épüljön az ő dicsérő közössége. Imádkozzunk! Egyedül neked köszönhetjük, Istenünk, hogy nem vesztünk el örökre. Egyedül tőled van az, hogy Jézus Krisztus áldozata lett a mi váltságunk. Kérünk, vésd ezt szívünkbe, hogy elnémuljon bennünk minden dicsekvés, és megszólaljon ajkunkon a te dicséreted az Úr Jézus Krisztus által. Amen.